Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Horváth Domonkos agykutatóval, egyetemi tanársegéddel, cserkészvezetővel, Kalács Kanóra beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Horváth Domonkost, agykutató, egyetemi tanársegéd, cserkészvezetőt. Milyen bibliai idézetet hoztál magaddal?
János evangéliumából hoztam egy idézetet, a 14. fejezet 6. verset, amelyik úgy hangzik, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
Miért fontos számodra ez az idézet?
Ez az idézet, ez a bérmálkozási jelmondatom. Hát 17 évesen bérmálkoztam, az azt jelenti, hogy 15 évvel ezelőtt, és akkor igazából azért választottam ezt, mert nem sok hely volt a Bibliában, amit ismertem, bevallom, de ezt legalább ismertem, és úgy is éreztem, hogy ez nekem szól, bár akkor nem tudtam volna megmondani, hogy miért. Azóta ebbe az eltelt 15 évben nagyon sokszor megéltem, hogy ez így is van, tehát azért én sokszor letértem arról az útról, amire mondta Jézus Krisztus, hogy ő maga az, és ő nem is mindig olyan nagyon szeliden, de visszarakott az útra, tehát ezt nagyon sokszor érzem, és éreztem az életemben, hogy elég határozottan vissza vagyok rakva az útra, hogy tényleg ő az út. Tehát ha én megpróbálok elmenni másfelé, az nem fog menni. Jézus az út. Az igazság és az élet az legfőképp, legalábbis mostanában az életemben cserkészvezetőként jön elő. Egy több mint 100 fős cserkész csapatot vezetek Budán, és ott nagyon sok olyan kérdés van, ahol igazságosan kell dönteni, ami nem egyszerű, mert mindenkinek nyilván egyéni preferenciái, egyéni igényei vannak, és én nagyon, nagyon szeretnék arra figyelni, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy az egyének, akik a csapatunkban vannak, mindegyikükre fontos és kiemelt figyelmet fordítsunk, és ezek mellett kell igazságosan dönteni, hogy egyszerre az egész csapatnak és az egyéneknek is jó legyen, és ilyenkor akárhány tanácsot meghallgatok, a vége mindig az, hogy muszáj ezt az imáimba belefoglalni, és úgy végig gondolni a döntést, akkor lesz ez jó. Ha ezt kihagyom, akkor nem lesz jó. Mindig is akkor lesz ez jó, hogyha ezt végig imádkozom, hogyha ezt az Úr Jézussal is megbeszélem, akkor ez jó lesz. Tehát ő nála van az az igazság, ami mellett dönteni tudunk. És az élet, az pedig szinte hát az egész életemet végig kíséri. Tényleg mondom, 17 évesen ezt még nem fogtam így föl, de szerencsére az azután eltelt időben azért volt erre alkalmam. Van egy kiemelt olyan élményem, amikor ez tényleg nagyon megérintett engem, az is cserkésztáborhoz kötődik, amikor hát még bérmálkozás előtt 16 évesen kaptam őrsöt, ez azt jelenti, hogy 11-2 ilyen harmadikos kisfiú lett rám bízva, akikkel egy sátorba aludtunk egy hétig, és hát nagyon fárasztóak voltak ők. Tehát a hét végére én állva elaludtam, és azt sem tudtam, hol vagyok, és mi van. És a végén a tábornak volt egy szentmisénk, ahol a szent áldozás után azt éreztem, hogy ez az életet, most kaptam meg az életet, most új erőt kaptam, és bírom ezt tovább. Tehát ez a szent áldozás egy olyan élményem volt, hogy ez azóta is 16 éves korom óta ez így végig kísér, ez az áldozás élményem, hogy ez mekkora erőt adott nekem, hogy ezt a kisfiúkat ott tovább terelgessem. Én azt hittem, hogy nekem ott végem, és ez a szent áldozás segített abba, hogy ne legyen végem. Én azt érzem azóta, tehát ezt én 16 éve hiszem, és vallom, hogy ez így van.
Mi történt azon a szent áldozáson? Mi játszódott le benned, vagy miért érzed úgy, hogy ez ilyen sorsdöntő pillanat volt a te életedben?
Azért érzem azt, mert előtte úgy éreztem, hogy ezt én nem bírom csinálni. Tehát azért az, hogy gimnazistaként kapok 10 kisfiút, akik tényleg, mint az apjukon lógnak, mert ott a táborban nincsenek ott a szüleik, és én vagyok az apjuk, azért 16 évesen ez nagy feladat. Az ember 16 évesen erre nem igazán van felkészülve, még akkor sem, hogyha egyébként vezetőképzőt végeztünk, tehát úgy kapunk őrset, hogy elvben fölkészítenek rá, és tényleg nagyon jó föl is készítenek, de azért valójában erre nem lehet fölkészülni. És egyetlen éjszaka sem volt, amit végig aludtam, és azért egy hét után ez egy 16 éves fiúnak az nagyon fárasztó. Nyilván felnőttként ezt már tudjuk, hogy ezt ki lehet bírni, de akkor és ott én úgy éreztem, hogy ez kibírhatatlan. És akkor ott volt az a Szent Mise, ahol biztos, hogy már nem emlékszem rá, de biztos, hogy végig bóbiskoltam a magát a misét is, és persze, hogy kimentem áldozni, mert a legtöbbször kimegyek, és ott magamhoz vettem az Úr Jézust, és azt éreztem, hogy hát mire vártam eddig, vagy mit gondoltam, hát innentől minden rendben van. Valahogy így elöntött engem, tehát egy olyan, hát lehet mondani, hogy melegség, konkrétan a melegségre nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy azt éreztem, hogy így feltöltöttem és újra élek. Egyszerűen attól, hogy magamhoz vettem az Úr Jézust, ami azóta is egy fantasztikus élmény nekem, tehát ez nekem azóta meghatározó élmény az életemben. Mondhatnám, hogy azt keresem mindig, nyilvánvalóan ezek egyszeri élmények, de igen, az nagyon megerősített, és azóta is ez erősít meg engem akkor is, hogyha minden vasárnapi szentmise után minden áldozás nem ilyen, bár jó lenne, ha. Szóval erre igyekszem erre törekedni, de nem mindig ilyen, sajnos.
Többször volt olyan az életed során, az eddig életed során, amikor az útról, a Jézusi útról letértél. Honnan tudhatjuk, hogy mi a Jézusi út egyrészről, hogy mely utat kell nekünk járnunk, másrészről pedig hogyan lehet visszatalálni arra az útra, amit még talán nem is ismerek? Mikor tudtad eldönteni azt, hogy nekem ez a helyes, hogy ezen az úton kell járnom? Erre a felismerésre hogyan lehet eljutni?
Én azt hiszem, hogy ez nem egy egyszeri felismerés, vagy nekem ez nem az volt, inkább így visszatekintve a dolgokra. Akkor érzem azt, hogy letértem erre az úton, talán így könnyen megfogalmaznom. Amikor azt érzem, hogy minden összeesküdött ellenem, bármit akarok, nem sikerül, rengeteg kísértés van, amiknek egyáltalán nem tudok ellenállni, hanem egyik kísértésbe a másikba, egyik időhúzásból és egyéb ilyesmi dolgokból a másikba, tehát mindennel foglalkozom, amivel nem kéne, és amivel nem foglalkozom, amivel kéne. Ez úgy elég sokszor végigkísér az életemben. Tehát, hogy ez nem egy olyan, amit így már letettem, és vége van, hanem ez egy folyamatos küzdelem. Mindig utólag okos az ember, szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen, vagy legalábbis remélem. Mindig utólag vagyok okos, tehát mindig utólag látom, hogy na, ez megint az volt, amikor letértem, mert hetekig nem haladtam semmivel, se a munkámmal, sehol nem, vagy a cserkészetben is kellett volna csinálnom dolgokat, amit nem tettem meg. Helyette csináltam olyat, ami teljesen fölösleges volt, vagy csak lustultam, és mindig utólag visszatekintve, amikor már nagyon-nagyon-nagyon nem jó az egész, és akkor azt mondom, hogy na, Jézusom, kész, ezt én nem bírom, és akkor, ja, hát persze, hát azért nem bírom, mert nem ezt kéne csinálnom, hanem azt, amit szántál nekem, adtál nekem feladatokat, azokat hajtsam végre, csináljam meg, és akkor meg elpondolja ezt, és ha neki durálom magam, és tényleg hajlandó vagyok azt, amit kell azt csinálni, akkor nem érzem azt, hogy elegem van, nem érzem azt, hogy fárasztó, nem érzem azt, hogy fölösleges dolgokat csinálok, még a kísértésnek is ellen tudok állni. És amikor azt érzem, hogy jaj, de jó, ellen tudok állni a kísértésnek, na, akkor megint elbukom, és újra jön az, hogy megint valahova elkóricálok. Azt nem érzem, hogy van egy világos út, ami ki van jelölve, és na, én ezen most már végigmegyek, hanem mindig azt érzem, hogy már megint letértem valamiről, amit nem pontosan tudok, hogy miről tértem le, de az biztos, hogy azt nem kéne csinálnom, amit én csinálok, és akkor megpróbálok visszatalálni.
Nagyon érdekes munkád van, agykutató vagy, illetve egyetemi tanársegéd. A munkád az elég irracionális területet érint, és ott van mellette a hited is. Hogyan egyeztethető össze a kettő? Mindig felvetik ezt az örök dilemmát, hogy a tudomány, illetve az Isten hit, az teljesen ellentétes dolog egymással, egyik kizárja a másikat. De mit gondolsz erről?
Én ezt soha nem éreztem problémának, ezt nagyon sokszor megkérdezik, és én nekem ez igazából sosem volt probléma, azért nem, mert azt gondolom, hogy a Jóisten azért adta nekünk ezeket az eszközöket, hogy megismerhessük akár az emberi testet, akár a természetet, a körülöttünk lévő világot, hogy ismerjük meg, és ezt használjuk jóra. Azt gondolom, hogy ez az Isten ajándéka, hogy mi egyre többet ismerhetünk meg. Tehát ő, nem hiszem, hogy ez az ő szándéka ellen való lenne. Szerintem ő azért adja nekünk ezeket az eszközöket, hogy ezekkel éljünk, és az emberek sorsán javítsunk. Tehát én ezt mindig így fogtam föl, hogy ezek az Úristen ajándékai, valahol én is, amit csinálok, azzal az ő eszköze tudok lenni, embereken lehet segíteni azzal, amit mi esetleg felfedezünk, és ezért én ezt sosem gondoltam egy ilyen egymással szemben álló, inkább egy egymást kiegészítő dolognak, de nagyon érdekes, mert ezt tényleg sokan kérdezték tőle, nem csak Magyarországon, hanem a nagynénémnek a férje, ő angol, és ráadásul anglikán lelkészként dolgozott, és nagyon sokat foglalkozott teológiával. És ott az angol szász világban ez, úgy érzem, hogy erősebb ez az ellentét, és ő kérdezte tőlem mindig, hogy de hát ez nekem hogy jön össze, most mit gondolok, hogy evolúció, vagy teremtés, és hogy most melyiket választom. És én mindig mondtam neki, hogy én szerintem nem ez a kérdés, tehát a nyugodtan lehet az Úristen akarata az evolúció. Ő nem egy olyan valaki, aki gombokat nyomkod, itt előttünk az asztalon is vannak potméterek, meg gombok, nem ezeket nyomkodja és állítja be a világot, hanem nagyon szeret minket, és ezért nekünk adta ezt a világot, és aztán mi ebben úgy nyilván vannak természeti törvények, amik mentén mi tudunk élni benne. Tehát én nekem ez sosem volt dilemma, és mindig csodálkozom, hogyha ez dilemma. Nem azon, hogy föltetted a kérdést, hanem azon, hogy ez például az én, akire én nagyon fölnéztem, a nagynéném férje, aki egy nagyon művelt, teológiailag nagyon magas szintre eljutott, tényleg egy nagyon okos ember, hogy ő neki ez neki tényleg dilemma volt. Én ezen csodálkoztam inkább mindig. Hétről hétre, napról napra rácsodálkozom, hogy mennyire fantasztikus ez a szerkezet, ez az agy, amivel mi foglalkozunk. Amit én csinálok, igen, mikroszkóp előtt is ülök, és mikroszkópban nézegetek dolgokat, az agynak kis darabjait kinagyítva nézegetem, illetve állatokba ültetünk be kis ablakot, hogy mikroszkóppal beleláthassunk a fejükbe, vagy teszünk bele kis érzékelőket az agyukba, hogy érzékelhessük az agyuknak a működését. Illetve sokat ülök számítógép előtt, mert ugye ebből nagyon sok adat lesz ezekből az érzékelőkből, ez azt jelenti, hogy sok 10 meg sok 100 gigabájtnyi adat, tehát egy egész számítógép Winchester-nyi adatot is tudunk kapni akár egyetlen állatból. Tehát nagyon sok mindent csinálok, ülök számítógép előtt is, mikroszkóp előtt is, laborba is, és hétről hétre rácsodálkozom, hogy mennyire fantasztikus, tehát akkor mikroszkóba látni ezeket a kis idegsejteket, az agynak a felépítő egységeit és azoknak a kapcsolatait, az egészen fantasztikus, vagy akkor akár ezeket működés közben egy élő állatban látni, ez egészen, szóval ez lenyűgöző. Az is lenyűgöző, hogy ez így meg lett konstruálva, vagy így meg lett teremtve, és az is lenyűgöző, hogy ezt mi láthatjuk működés közben. Tehát az, hogy én látom azt, hogy ezek hogyan működnek, hogyan kommunikálnak egymással, hogyan kapcsolnak egymással ezek az idegsejtek, ez leírhatatlan, és tényleg gyönyörű. És ez hétről hétre megerősít abból, hogy ez nem lehet csak úgy véletlen.
A másik dolog, ami fontos az életedben, az a cserkészet, hiszen mondtad, hogy jelenleg is cserkészvezető vagy, illetve már 16 éves korodban őrsvezető voltál. Hogyan jött az életedbe a cserkészet? És hogy még cserkész vagy?
A cserkészet, kezdem a másodikkal. Azt szoktuk mondani, aki egyszer cserkész lett, az egész életében cserkész. Legfeljebb nem végez heti rendszerességű vagy aktív cserkész munkát, de nem lehet kilépni a cserkészetből. Lehet olyan, hogy az ember már nem fizeti a szövetségi tagdíjat, és akkor nem aktív tag, de az a fogadalom, amit az Isten, hazánk és embertársaink szolgálatára teszünk, 12-13-14 akárhány éves korunkban, ki mikor teszi, akármikor le lehet ezt tenni, mondjuk 12 éves kortól. Az a fogadalom, az egy életre szól, tehát az nem egy határozott idejű szerződés, az egy határozatlan idejű fogadalom, hogy én ezt megfogadtam, hogy az Istent, a hazámat és az embertársaimat szolgálni fogom, és ez egész életre szól. Hogy én hogy lettem cserkész, az nagyon egyszerű, a szüleim megfogtak és levittek engem harmadikos koromba. Én ez ellen kézzel-lábbal tiltakoztam, mert a mi cserkész csapatunk az a Krisztusváros Javas Boldogasszony plébánián van, és ott van egy katolikus általános iskolai gimnázium, a Szent Gellért katolikus általános iskolai gimnázium, és a legtöbb cserkész az onnan jön. Én nem ide jártam, én az állami általános iskolába jártam, ami ott volt a mellette lévő épületben, de nem nagyon ismertem a cserkészeket, mert hogy másik iskolába jártam, ők nagyrészt osztálytársak voltak, ismerték egymást, és én rettegtem idegen gyerekek közé menni. Egyszerűen visszajogtam tőle, és kézzel-lábbal tiltakoztam, hogy anyukám levigyen, mondtam, hogy beteg vagyok, hogy tanulni kell, amit persze nem hittem, mert harmadikosként én még nem nagyon tanultam otthon, napközis voltam, tehát nem is kellett otthon tanulnom. Úgyhogy mindenféle kifogást kitaláltam, és akkor az lett az alku, hogy harmadik utáni nyáron még nem kellett elmenni táborba, hogyha negyedik utáni nyáron mindenképp elmegyek. És gondoltam, jó, az egy év, akkor majd kitalálok megint valami kamu indokot, és az én mamám azért következetes, és nem volt erre hajlandó, tehát azt mondta, hogy egy évvel ezelőtt megbeszéltük, hogy elmész táborba, meg lejársz cserkészetre, akkor ez így lesz. És mondom, na jó, hát akkor így jártam, akkor kénytelen vagyok lemenni. Aztán túl jó volt ahhoz, hogy ne csináljam tovább.
Mit tudhatott anyukád? Miért gondolta, hogy neked ez a cserkészet ez ennyire be fog jönni?
Hát nyilván ő azért jól ismer, tehát hogy születésem előttől kezdve már ismer, tehát pontosan tudja, hogy milyen vagyok. Én azt hiszem, hogy azért ő arra nem számított, hogy én parancsnok leszek 30 éves koromra. Inkább csak azt gondolta, hogy kéne egy közösség, méghozzá egy keresztény közösség. Tehát az a cserkészetben nagyon fontos azért a vallási nevelés. És ugye én állami általános iskolába jártam, ahol persze volt hittanóra, egy nagyon kedves nővér jött és tartott nekünk hittanórát, ahol üldögéltünk hárman, négyen, tehát nem, azért nem az volt az a közösség, ahol így az ember így hú, föloldódik, és valami, és nyilván jobban voltam az osztálytársaim, majd ők meg nem nagyon voltak hívők, és azért a szüleim szerették volna, hogyha hívő közösség, főleg édesanyám szerette volna. Ő sokat tehát hittalra, és nagyon szerette azokat a közösségeket, és ezért szerette volna, hogyha a fiainak is valamilyen közössége van, és aztán a plébániáról néhány emberrel beszélgetve azt látta, hogy ez a cserkész csapat ott a plébánián, ez jó lehet, úgyhogy gondolta, hogy levisz oda. Arra szerintem ő sem számított, hogy ebből ez lesz.
Neked mit adott a cserkészet? Hogyan tudnád összefoglalni azt, hogy mit jelent számodra cserkésznek lenni?
Fú, hát holnap ilyenkorig tudnék erről beszélni. Alapvetően a barátaim legnagyobb részét a cserkészet adta. Tehát a osztályom, a gimnázium osztályomból a feleségemet most ismertem meg, tehát a gimnázium egyrészt a feleségemet adtam, én nagyon hálás vagyok, másrészt a legjobb barátomat, aki amúgy szintén cserkész, csak nem a mi csapatunkban, hanem egy másik csapatban, és még néhány barátom van a gimnáziumból, meg más helyekről, de a legtöbb barátom az a cserkészetből van. Ha mást már nem is adott volna, akkor ez bőven elég. Tehát nekünk nagyon fontosak a barátaink, nagyon sokszor van nálunk vendégség, tehát a feleségemmel áthívjuk a barátainkat társas játékozni, beszélgetni, vacsorázni. Ez gyakorlatilag heti rendszeressége vagy hetente többször is van ilyen, és ezt nagyon-nagyon szeretjük, tehát ez nagyon fontos része az életünknek. Egyrészt, másrészt, amit a cserkészet adott, az rengeteg önállóság. Én az a fiú lennék, aki egész nap ülne a tévé előtt, és azzal tökéletesen érezné magát, ha nem lett volna a cserkészet, ahol láttam, hogy mennyi minden jó dolgot lehet csinálni. Lehet kirándulni, túrázni, önállóan dolgokat, ugye 16 évesen már gyerekeket bíztak rám, tehát ott egy csomó mindent önállóan el kellett vinni őket kirándulni, elmentünk színházba, moziba, múzeumba, és ezt mindenképp kellett megszervezni, nem volt senki, aki megszervezi helyettem. Ezt, ha én nem csináltam meg, akkor nem volt semmi. Tehát nagyon korán nagyfokú önállóságra nevelt, amit egyébként az egyetemistákon, akiket oktatok, látok, hogy ez nem magától értetődő, hogy egy 18-20-22 éves fiatal felnőtt az nagyfokú önállóságra képes. Ez nem egy magától értetődő dolog. Én azt hittem egyébként annyi idősen, hogy az, mert nekem természetes volt, hiszen csináltam a cserkészvezetést. És utólag így az egyetemen oktatva láttam, hogy ez nem magától értetődő egyáltalán. És ezt a nagyfokú önállóságot adta nekem a cserkészet.
Azt lehet mondani, hogy a cserkészet az életre nevel?
Szerintem igen. Tehát nekünk alapvetően ez a feladatunk és célunk, hogy az életre, az önálló, felelős, keresztény életre neveljük a ránk bízottakat. Erre egy nagyon jó eszköz, és ezt mind az alapítónk Lord Baden-Powell találta ki, aki most már több mint 110 éve kezdte el az első cserkésztábort Angliában, hogy az önállóság, tehát az, hogyha korán felelősséget adok, nyilván az életkornak megfelelő felelősséget, de ezt a felelősséget igenis odaadom egy fiatalnak, és egy számon is kérem rajta, akkor ez alatt általában nem összetörik, hanem kinyílik, fejlődik, azt érzi, hogy ő fontos, azt érzik a fiataljaink, hogy nekik feladatuk van, ők már 15-16 évesen olyanokon gondolkodnak, hogy hogy tudnák jobbá tenni a közösséget, hogy tudnának értünk tenni valamit. Tehát egy 15-16 éves gimnazista nem csak a telefonját nyomkodja, vagy a szombatesti bulira gondol, nyilván arra is, tehát ők ugyanúgy járnak bulizni, nem a világból vesszük ki a cserkészeinket, hanem emellett már azon jár az eszük, hogy tudnának a közösségért tenni, hogy tudnának ők tenni valamit a többiekért, nem csak elvárják, hogy ő értük tegyenek.
Van olyan fiatal, akinek egyáltalán nem való a cserkészet?
Nem akarok nagy szavakat használni, tehát biztos, hogy van olyan, akinek nem ez jön be. De ez inkább mondjuk csapatfüggő, tehát ugye mindegyik cserkész csapat kicsit más jellegű, ahogy a közösség hagyományai adják, ki az, aki inkább természetjáróbb, ki az, aki nagyon sok építményt készít a táborában, ki az, aki inkább ott is kirándul, ki az, aki a közösségi játékokra, vagy épp a vallási nevelésre helyezi a hangsúlyt. Az ideális az ezeknek az egyensúlya, tehát mindegyik egyformán fontos pillére a cserkészetünknek, ugyanígy a magyar népi hagyományok is egy fontos pillére, tehát hogy az ideális az lenne, ha mindegyik egyiket egyformán alkalmaznánk, de nyilvánvalóan nem vagyunk tökéletesek, tehát valamelyiket kicsit előtérbe helyezzük a többi rovására, és olyan lehet, hogy valaki egy olyan cserkész csapatba kerül be, ahol pont nem az van az előtérbe, ami az ő személyének megfelelő, de erre egyébként nagyon jó ilyen csapatok közötti vagy csapatok fölötti közösségeink vannak, például a népi hagyományok erősítésére a regős cserkészek, akik kifejezetten arra tették föl a munkájukat, hogy néptáncolni, népdalt énekelni, népi kézművességet tudnak, és ezt átadják másoknak, saját táboruk van, ahova bármelyik csapatból mehetnek a cserkészek, tehát így is meg lehet találni, tehát nem nagyon tudok olyat, akinek ez így biztos, hogy nem való, tehát ez akkor a buli, aki eljön velünk egyszer, az nem nagyon akar már máshol menni, mert hatalmas buli. Tehát az, hogy fiatalon önálló vagyok, tényleg. Én mindig azt mondom, hogy akkora szabadságot adunk a gyerekeknek, amit máshol nehéz megkapni. Tehát ez egy furcsaság, mert elég rend van nálunk, tehát egy táborban van napi rendünk, amit pontosan betartatunk, gyakorlatilag percre pontosan betartatjuk a napi rendünket, és ez mégsem egy ilyen katonás, ilyen túlfegyelmezett valami lesz, hanem a gyerekek azt élik meg ebben, hogy teljesen szabadok. Tehát tulajdonképpen tényleg az ő kedvük szerint csinálják, ami jól esik nekik. Ők ezt érzik, miközben mi arra terelgetjük őket, amerre helyesnek érezzük, és helyesnek gondoljuk, és az alapítónk óta azért van nagy tapasztalat a mozgalomban, hogy mi a helyes, és tudjuk ezt úgy terelgetni, hogy miközben ők szabadnak érzik magukat, mégis jó felé vannak terelve.
Ugye ezt említetted, hogy te cserkészvezető vagy, és mint minden vezetőnek nagy a felelőssége. Te ezzel a felelősséggel hogyan birkózol meg, illetve szerinted milyen egy jó vezető?
Én ugye csapatparancsnok vagyok, tehát az most aztán tényleg hatalmas a felelősség rajtam. Szerencsére azért ehhez az ember fokozatosan szokik hozzá, tehát először ősvezető lesz, aztán hogyha segédtiszti képzőt is elvégez, akkor lehet rajtparancsnok, aztán néhány emberből lesz csapatparancsnok. Én végig jártam ezt az utat, és hát nem egyszerű, tehát azért egyre több emberre kell odafigyelni. Nekem a legnagyobb segítségem a feleségem, aki ebbe végig támogat már a rajtparancsnokká válásba is. Akkor még nem voltunk házasok, de már akkor segített, és azóta a csapatparancsnokságban is mindig mellettem van. Tehát ő a legeslegnem segítségem, de hát a másik nem segítség, ezért ezt nem egyedül kell. Tehát van egy tisztikarunk, a többi végzett segédtiszt a csapatunkban, akik nagyon sokat segítenek, ők a rajoknak a parancsnokai, van, aki ősvezető is közülük, és ők gyakorlatilag napi szinten kapcsolatban vannak a gyerekekkel. Én már nem mindig, tehát nem tudok tényleg hetente a 9 évesekkel, meg a 12 évesekkel foglalkozni, de igyekszem én is, tehát nem akarok elszakadni ettől. Azt hiszem, hogy ha nem szakad el az ember tényleg azoktól a gyerekektől, meg vezetőktől, akiket vezet, akkor úgy könnyebb. Azt hiszem, a jó példa a másik nagyon fontos alappillére a jó vezetőnek. A harmadik talán még egyet szeretnék mondani, ami kicsit kapcsolódik ahhoz, hogy mindenkit egyének tekintsek, hogy igyekszem mindig elérhető lenni. Nyilvánvalóan mindenki alszik valamikor, meg munkám van, meg elmegyünk a feleségemmel kettesbe, tehát hogy azért van, amikor nem elérhető az ember, de én mindig azt mondom mindenkinek a csapatban, hogy tudjátok a telefonszámomat, az e-mail címemet, Facebookon ismerősök vagyunk, keressetek akármikor. Volt már olyan cserkészvezetőm, aki ilyen egykor írt nekem, hogy baj van, beszéljünk. És akkor mondta, hogy mennyire nagy baj, most beszéljünk, vagy másnap. Azt mondta, hogy ha másnap följöhet beszélgetni, az tökéletesen elég. Másnap följött, és egész este beszélgettünk, és azóta is nálunk van, és az egyik legjobb vezetőnk. Tehát abszolút az, hogy az nagyon fontos szerintem, hogy elérhető legyen. Tehát azt érezzék, hogy ők maguk fontosak neked, a vezetőnek ők fontosak. Szerintem ez nagyon fontos.
Körülbelül olyanok vagytok, mint a jó pásztor, aki a rábízott nyájára figyel, és ugye minden kis báránykáját ugyanúgy szereti, ugyanúgy kell rá figyelni, és ugye egyénekként kezeli őket.
Így van, ez köszönöm szépen, hogy ezt mondod, ez egy nagyon jó hasonlat. Én igyekszem azért szerény lenni, tehát azért messze vagyok attól, hogy igen, nyilván ahhoz kell törekednünk, hogy olyanok legyünk, mint a jó pásztor, ami pásztorunk, az Úr Jézus. Mi még tanultuk is ezt vezetőképzőbe, hogy hát cserkészvezetőként is Jézus Krisztus, ami példánk, ő, ahogy mondod, a jó pásztor, tehát ezt nekünk már 14-15 évesen így tanították a vezetőképzőben, úgyhogy ez abszolút így is van, mi ezen igyekszünk, nyilván nagyon messze vagyunk attól, hogy tökéletesek legyünk, de hát igyekszünk, és azt érezzük, hogy a jó Isten segít ebbe, főleg, ha imádkozunk a vezetettjeinkért, az nagyon sokat segít, hogyha rendszeresen imádkozom, vagy imádkozunk értük.
Horváth Domonkos agykutatóval, egyetemi tanársegéddel, cserkészvezetővel, Kalácska Nóra beszélgetett.
Mária Rádió.
Hírpercek.